Il y en a qu'un qui s'est pris un pote. Üdvözletem, sziasztok! Nem tudom, hogy érdemes-e kipróbálni az eszközöket.
Szia Gergő, persze érdemes, igen. Általában nem szoktunk pontosan egészkor elkezdeni, hanem megvárjuk, míg beszállingóznak az emberek. Próbáld ki. Nekem teljesen jónak tűnik egyébként már most is.
Oké, lenyűgöző. Jó, akkor most időszakosan felfüggesztem, és aztán még biztos fog tudni jönni.
Oké, figyelj, viszont egy kicsit visszhangzol, vagy nem tudom, tehát a, lehet, hogy a visszhangzás az nem pontosan írja le a szitút, de a mikrofonod egy picit valahogy, mintha nem lenne teljesen. Nem vészes, meg, tehát meg lehet így is teljesen
tartani
az adást. Mások, akik már itt vannak, és hallottátok a Gergőt, nektek mennyire volt ez zavaró?
Most nem tudom, hogy jobb lett a hang, vagy nem?
Nem.
Nem, kicsit.
Most sem, tehát nem rossz, és Semmi, tehát nyugodtan tartsd meg így, de jeleztem, hogy egy kicsit valahogy így visszhangzik. Talán lehet, hogy csak a szobád akusztikája egyszerűen nem világos.
Az akusztikánk az van. Megnézem egy másik helységből, egy részről. Még nem tudom, hogy jobb lesz.
Szerintem jobb, igen.
Oké, akkor még flankeket berakok ide, amik tompítják a hangot.
Jó, akkor még várjunk létszős pár percet. Le is halkítom magam, miközben szépen nő a létszám. Én azt hiszem, hogy éppen azt akartam mondani, hogy a pattogatott kukoricának használatításán tanultam ezt a trükköt, hogy ha már eltelt valamennyi idő anélkül, hogy gyarapodott volna a létszám, akkor abba hagyhatjuk, de még ebben a pillanatban, hogy ezt ki akartam mondani, még gyarapodott a létszám.
Elvég 5 másodperces szabály van, ha jól gondolom.
Igen.
A gyerekeimtől ezt tanultam.
Akkor ha ezt most szó szerint alkalmazzuk, akkor lassan ideje elkezdenem, úgyhogy akkor hadd üdvözöljem Orbán Gergőt, az idegtudomány és a számítógéptudomány határmesdjéről valahonnan, ő majd pontosan elmondja, hogy honnan. Mindenesetre a Wigner Fizikai Kutatóintézetből. Átadom a szót, és köszönöm.
Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást. Őszintén végtelenül izgulok, hogy egy ilyen jó széles hallgató közönséghez tudok beszélni, és itt a régiben tudok beszélni, hogyha csak virtuálisan is. Szóval az előadásom igen, az egy olyan előadás lesz, ami megpróbál kétfelé beszélni, idegtudósokhoz is, és machine learning szakemberekhez is. A fókuszom azért a machine learningen lesz, és hiszem csak kitekintetni a neuroscience felé. Jó, elsőre hadd induljak el onnan, hogy a saját inspirációm az valahonnan származik, hogy biológiai rendszerek azok, megpróbálom megérteni azt, hogy a biológiai rendszerek azok miképpen tudnak hatékonyan következtetéseket levonni a vizuális stimulusok alapján, magyarul, amit meg akarok érteni, hogy agyban lévő rátórendszer az milyen elvek szerint működik. És a kiindulási pontom ahhoz, hogy ezt megértsem, az lényegében az alapelv, hogy az agy, mint egy adaptív rendszer, az a környezetünkhöz alkalmazkodott, tehát a természetünkhöz alkalmazkodott. Tehát nekem nem az elsődleges célom az, hogy ezeket a piros és kék színű nyilakat, ezeket megpróbáljon megfelelően föltárogatni szépen egyenként, hanem egy sokkal egyszerűbb kiindulási pontom van. Nevezetesen meg akarom érteni azt, hogy a természetes képekről hogyan tud tanulni az agy. Tehát ilyen módon itt ki tudjuk használni azt, hogy a természetes képek azok definiálják azt, hogy milyen komplexitású környezetben dolgozunk, és tudunk támaszkodni a gépi tanulásnak, vagy a gépi látásnak az eszközeire ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk azokba a komputációkba, ami az agyban zajlik. És legtöbbször ezt valahogyan egy polcról esetlegesen le lehet emelni az eszközöket, máskor pedig, hogyha az intuíciónk azt mondja, hogy az eszközök azok nem alkalmasak arra, hogy azokat a kihívásokat meg tudjuk célozni, amikkel az biológiai agy az szembenéz, akkor fejleszteni kell ilyen eszközöket. És a mostani alkalommal egy ilyen kalandról fogok beszélni, amikor fejleszteni próbáltunk. Tehát az inspirációk az valamilyen biológiai, remélhetőleg a következtetések és a hatókörre ennek a előadásnak ez valamivel szélesebb annál. Jó, tehát induljunk el innen. Tehát a biológiai rendszer, és a biológiai agy, a látórendszer, ez egy kiváló kvázi modell ahhoz, hogy hierarchikus komputációk azok, hogy zajlanak. Az agykérekbe először az elsődleges látókérekbe érkezik az információ, ez ami V1-jel van jelölve, a Primary Visual Cortex, V1, és onnantól fogva szépen egy ilyen pályán halad fölfelé az információ, V2, V4, és itt most alul ezek, amit látszunk, ez az inferotemporális kortexnek a különböző részei. És nyilván van egy erős inspirációnk arra, hogy ha vannak ilyen computer vision eszközök, tehát gépilátásos eszközök, amik hasonlóan hierarchikus rendszerben gondolkoznak, akkor próbáljuk megfeleltetni a gépilátás eszköznek a különböző rétegét, valamiképpen az agy különböző feldolgozó egységeinek, a V1-nek, V2-nek és a többinek. Ugye, azok az eszközök, amik sokszor rendelkezésünkre állnak, azok lényegében egyfajta leképezést próbálnak tanulni, a bemenet, az X, és a kimenet, a Z között. A Z azok sokszor itt most ilyen diszkrét cikkék lehetnek, és lényegében csak valami erősen nem lineáris leképezést kell tanulnunk a kép és a hozzátartozó címke között. Azért, hogy a későbbiek, hogy eljussunk egy olyan formalizmushoz, ami kicsit általánosítható, ezért úgy fogalmazom meg, hogy itt a célunk az valamilyen módon az, hogy egy ilyen kondicionális eloszlást tanuljunk, hogyha mutatunk egy képet, akkor nagy valószínűséget tudjuk hozzárendelni a megfelelő címkékhez, amik a képekhez tartoznak. Jó, tehát hogyha megnézzük azt, hogy ennek milyen tulajdonságai vannak, akkor nyilván az első dolog az, hogy ez egy szép nem lineáris eszköz, ezért tudjuk ezt végrehajtani, ezt a klasszifikációt. Sokszor az alapesetben ezek valami fit-forward eszközök. És hát ami egy nagyon fontos dolog, az, hogy ez egy supervised eszköz, aminél valójában a célunk az úgy fogalmazható meg, hogyha van egy képünk, ahhoz tartozik egy címke, és mindegyes, tehát ez a párosítás, ez a leképezés az, ami a tanulásunknak a célja. És a negyedik, amit itt kiemelek, az, hogy hierarchikus, és itt a hangsúly az apostrofokon van. Nevezetesen az, hogy igazából igen, hierarchikus lépéseken megyünk keresztül, de fontos felismerni azt, hogy azok a változók, amikre nézve következtetéseket vonunk le, azok nem hierarchiában vannak szerveződve, hanem alapvetően a processzállási láncnak a végén helyezkedik el ezek a Z változók, ezek a diszkrét változók. Tehát igazából nem úgy próbálok megtanulni, hogy a menet közben is a változók azok valamilyen értelmes eloszlást alkalmasnak. A training objektív az valahogy máshol van. És nyilván tehát az indítás, a motiváció az valahogy onnan érkezik, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogyha ezzel kell valamilyen módon predikciókat tudunk tenni arra nézve, hogy a neuronok azok hogyan viselkednek, de végre jobban örülnék egy olyan eszköznek, ami tanító nélküli tanítást engedélyeztet, unsupervised eszköz volna, és ott ugye az unsupervised eszköznél a célunk nem ennek kondicionális adatosználása a tanulása közvetlenül, hanem úgy fogalmazható meg, hogy a stimulusoknak az eloszlását kell valamiképpen megtanulnom. És hát, hogy van ennek köze bármilyen módon olyan változókhoz, amik olyasak, mint a zékra a másik formalizmusban. Tehát itt ezek a zék úgy jelennek meg, mint látás változók, amelyeknek a segítségével az összefüggéseket a nem tudom, pixelek között megpróbáljuk megtanulni. Tehát azt a statisztikát, amit a pixeleken érzékelünk, azt a zék segítségével próbáljuk meg kifejezni, ezeknek a látás változóknak a segítségével, és hogyha ezt így próbáljuk meg csinálni, akkor valójában szükségünk van arra, hogy egy úgynevezett priort is feltételezzünk a látás változói fölött, és amilyen következésre ezzel tudunk jutni, hogy valójában amit tanulunk, az egy együttes eloszlás a képek és a látás változóink fölött. Tehát ezt össze tudjuk vetni a másik góllal, a supervised góllal, aminél egy kondicionális eloszlás volt a cél. És akkor, hogyha már ilyenünk van, akkor ebből meg tudjuk konstruálni ezt a kondicionális eloszlást is, ami a supervised esetben volt, tehát a PZ az X-re kondicionálva, az inferencia, és ezt a P szabállyal el tudjuk érni. És oké, tehát hogyha az előbb olyan fennhíjazva idézőjelbe tettem a hierarchikust, akkor valamiképpen ki kéne nyilvánunk azt, hogy miféle hierarchiára vágyunk itt. És hogyha hierarchiára vágyunk itt, akkor nem meglepő módon arról van szó, hogy valamilyen módon ilyen látásváltozóknak a látszolatát próbáljuk meg tanulni, ami a megfigyeléseink fölött lehetséges. És akkor amennyiben ezt gondoljuk, hogy ez egy fontos dolog, akkor adódnak azok a kérdések, hogy hogyan tudjuk ezt tanulni, miféle normatív célja lehet a hierarchiának, vagy az, hogy hogyan tudjuk ezeket validálni. És alapvetően ez a három kérdés az, amit itt az előadásáron próbálok kicsit végigjárni. Jó, tehát amiréhez én fordulni fogok, azok a variational autoencoderek, amiről most egy nagyon rövid bevezetőt próbálok mondani. Azért mondom el ezt a bevezetőt, az a variational autoencoderek, mert egy csomó, szerintem nagyon izgalmas bepillantást enged abba, hogy milyen kihívásokkal is nézünk szembe, amikor ezt tanulni akarjuk. Tehát ugye a variational autoencoder pontosan onnan indul ki, amit az előbb is mondtam, hogy a célunk az, hogy valamiképpen egy eloszlásfüggvényt tanuljunk a megfigyeléseik fölött, és ennek egy parametrikus formája volna az, ami ezzel a theta indexel van jelölve. És a log, tehát az eloszlásfüggvény helyett a log eloszlásfüggvényt fogjuk próbálni tanulni, és az első trükk, amivel a variational autoencoder élni fog, az, hogy csináljunk egy ilyen kiegészítését a log valószínűség eloszlásnak, az, hogy nézzük egy expektációját ennek, tehát egy várható értékét ennek, egy valamilyen eloszlásra, amit Q-val jelölünk és phi-vel parametrizálunk, amik valamilyen módon az Z-től függenek. Ugye itt, amikor ezt az expektációt számolom, akkor ugye itt ez egy integrált jelentés, mivel az előző az nem függött a Z-től, tehát marginal likelihood-om a P of X az nem függött a C-től, ezért lényeg, hogy itt semmit nem csináltam, hiszen ez egyre integrálódik az eloszlásunk. Oké. A következő lépés az az, hogy a feltétlenül valószínűség szabály szerint kifejtjük ezt a marginal likelihood-ot, és egy hányadosként írjuk föl, és akkor itt már látjuk azt, hogy az együttes eloszlás el van osztva a posteriorról, és utána a következő lépésben semmi más nem csinálunk, mint megint csak egy ilyen, a semmivel kiegészítjük az eredeti kifejezésünket, azaz megszorozzuk ugyanazzal a Q-fi eloszlással, és el is osztjuk azzal a Q-fi eloszlással, mivel fölött az expektációt számoltuk. És és hogyha ezen még egy lépést csinálunk, akkor amit észre tudunk venni, az, hogy ez szétesik ez a kifejezés két egy összegé, amiben szerepelni fog az egyik oldalon a számlálóban valamilyen módon azok a mennyiségek, amik a likelihood és a prior a nevezőben ez a z-függő mennyiség, ez a q-eloszlás, és a másik oldalon pedig egy olyan mennyiséget látunk, ami két z-függő eloszlásnak a hányadosa. És akkor itt ugorjuk meg azt a lépést, hogy mondjuk azt, hogy ez a q-eloszlás, ez legyen nem más, mint egy közelítése tehát a Q z given x, ez legyen egy közelítése a P z given x-nek. Mit is jelent ez valójában? A P z given x az ugye a posterior eloszlásunk, tehát hogyha megfigyelünk egy képet, akkor a látásfázóra vonatkozó inferenciánkat fejezi ki, tehát a posterior valószínűségét a z-nek. És a Q eloszlás ilyen módon, valamilyen módon ennek a posterior eloszlásnak a közelítése lehetne, és hogyha ez még egy lépést megteszünk, akkor valójában amit látunk az az, hogy ez az eredeti kifejezésünk, amit megfogalmaztunk, tehát a log, a logaritmus a P of X-nek, az nem más, mint a Kullback-Leibert divergencia a valódi posteriorunk és a variációs posterior között, és még ez van pirosan jelölve, és két kék színű tag, amit mindjárt elmagyarázok. Amit itt most ezen a ponton fontos észrevenni, hogy általában ami kihívás számunkra, amikor inferenciát akarunk csinálni generatív modellben, az, hogy meghatározunk ezt a posterior eloszlást, tehát a PZ az X-re kondicionálva. Tehát az, ami nehéz számunkra, nehéz kiszámolni, az alapvetően a piros K-eltagban van, ami egy pozitív mennyiség, és ez nem más, mint azt fejezi ki, hogy milyen távol van egymástól a közelítő posterior és a tényleges posterior. Akkor, hogyha ezek azonosak, tehát hogyha a közelítő posterior és a tényleges posterior azonosak, akkor ez a K-eltag ez nulla lesz, és minél távolabb vannak egymástól, akkor annál jobb lesz az értéke. Ami azt veti föl számunkra, hogy igazából amit csinálni akarhatunk, az, hogy ezt a közelítő posteriort és a valódi posteriort közelíteni akarjuk egymáshoz, tehát ennek a második K-eltagnak az értékét ezt nullához akarjuk közelíteni, és ilyen módon a célunkat úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a kék tagokat, az első tagot és a második tagot azt maximalizálni akarjuk. Ez a cél függvény, ezt hívjuk úgy, hogy elbow, az expectation lower bound, és eznek segítségével igazából találunk egy olyan eszközt, amivel lehet tanulnunk egy ilyen látásváltozós modellt. Ezt hívjuk variational autoencodernek, amelyben a célunk tehát az, hogy ezt az elbow-t ezt maximalizáljuk, ami egy kicsit azért, hogy bepillantást nyerjünk, kicsit ki fog fejteni. Ennek az első tagja, ez nem más, mint
mint megpróbáljuk megnézni azt, hogyha feltételezünk egy adott Z értéket, egy látens értéket, akkor mi a valószínűsége a megfigyelésünknek, ez a likelihood, tehát ez a P-teta X az Z-re kondicionálva. És ezt a mennyiséget, ezt átlagoljuk a közelítő posteriorunk alatt, azaz a QZ az X-re kondicionálva. Ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy ez a tag, ez nem más, mint a rekonstrukciónak a valószínűsége. Ez ugye csinálunk egy inferenciát a közelítő posterior segítségével, majd rekonstruáljuk a képet, akkor megnézzük azt, hogy mennyire jól sikerült ezt csinálni. A második tag, ezt úgy nevezhetjük, ez egy regularizációs tag, ami azt mondja meg, hogy a közelítő posteriorunk és a priorunk között milyen távolság van. Tehát, hogyha az elmúlt azt maximalizálni akarjuk, akkor valamiképpen arról van szó, hogy ezt a K-tagot ezt minimalizálni akarjuk, ami azt jelenti, hogy a közelítő posteriort és a priort azt közelíteni akarjuk egymáshoz. Tehát minden inkább azt akarjuk elérni, hogy a posteriorok, a közelítő posteriorok minden inkább hasonló legyen a priorokhoz. Jó, tehát amit itt érdemes megfigyelni ezen a ponton, hogy amit ez mutat számunkra, az, hogy amennyiben egy ilyen tanulást akarunk végezni, egy unsupervised tanulást látás változós modellel, akkor két modellt kell egyszerre tanulnunk. Egyszerre kell tanulnunk ezt a P-teta modellt, ami lényegében a likelihood-ot tartalmazza, és másrésztről kell egy másik modellt tanulnunk, ez a Q-fi modell, amiben a posterior tudjuk könnyen kifejezni. Tehát ami receptet kaptunk ahhoz, hogy elvégezzünk egy ilyen alkalmasított nem lineáris ilyen látens változós modell tanulását, az azt mondja számunkra, hogy nem egy modellt kell tanulnunk, a P-tetát, hanem ezzel párhuzamosan egy másik modellt is, amit úgy hívunk, hogy az a rekognicius vagy felismerési modell. Tehát a P-tetát azt generatív modellnek fogjuk nevezni ezen túl, mert azt mondja meg, hogy ha feltételezzük azt, hogy valamilyen látens változó értékeink vannak, akkor milyen valószínűségűek a stimulusaink, tehát azt mondja meg, hogy ha generálni akarnánk a látásváltozókból, akkor azt hogy milyen hatékonyságot tudnak megtenni, és a másik pedig az inferencia modell, felismerési modell, hogyha látunk egy adott X-et, akkor milyen fajta látens értékeket tudunk hozzárendelni. Jó, tehát a két kifejezés, amit szoktunk használni, ez a rekonstrukcióra és regularizációra két kifejezésre. És amit lehet látni, hogy ez az elbow, ez egy alsó határt jelent a log likelihood-ra, és ez éppen annyira jól, mint amennyire a variációs posteriorunk azt tudja közelíteni a tényleges posteriort. Oké, tehát ilyen módon arról van szó, hogy azt mondtuk, hogy ez egy jó recept, van egy valamilyen receptünk, ez a Verisimilar Autoencoderrel, arra, hogy tanuljunk egy generatív modellt a megfigyeléseikhez, és akkor ez egy unsupervised learning-et tesz lehetővé. És ez alapvetően 2013-ból származik, King ma is velünk konstruálta meg ezt egy modellt. Ami nagy kérdés az, hogyha egy hierarchikus generatív modellt akarunk csinálni, akkor végre az, hogy tudjuk megtenni, milyen fajta választásokkal nézünk szembe. Amennyiben egy hierarchikus generatív modellt akarunk csinálni, akkor ugye arról van szó, hogy mondjuk két látens rétegünk van, a Z1 és Z2, és valamilyen módon a marginal likelihood-unk ezeken a Z1 és Z2 látenseken keresztül átlagolva, vagy marginalizálva kapható meg. És amennyiben megpróbáljuk ezt a joint valószínűségeloszlást particionálni, akkor vannak lehetőségeink, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni. Egy általános formája ennek a particionálásnak az azt csinálja, hogy az X-et azt mind függővé tesszük a Z1-től és a Z2-től, A Z1 az már csak a fölötte lévő szülőtől a Z2-től függ, és a Z2 az egy független priorrá válik. Tehát itt a konkrét választás, amit teszünk, az az, hogy a generatív modellünket úgy képzeljük el, hogy van benne egy úgynevezett skip connection, azaz egy ilyen átugró kapcsolat, az X az mindentől függ, a Z1-től és a Z2-től is. Ha egy kicsit jobban ránézünk erre a választásra, akkor van benne egy zavarbejtő dolog. Nevezetesen az, hogy az egy remek dolog, hogy így föl tudjuk rajzolni, így, mint hogyha ez egy hierarchikus dolog lenne, de hogyha megnézzük, hogy valójában miről van szó, akkor azt látjuk, hogy valójában mindegyik látens változónk az valamilyen módon kötődik az X-hez. Tehát valójában nem arról van szó, hogy igazi hierarchiánk lenne, hanem a Z1 és a Z2 is közvetlenül befolyásolja az X változóinkat, a megfigyeléseinket. Igazából az irodalomban ezek a generatív modellek azok, amik a legelterjedtebb, vagy a legsikeresebbek. Ezek voltak azok, amiket úgymond sikerült megszelíteni az utóbbi években. És én amiatt az intuíció miatt, amit az előbb próbáltam mutatni, hogy ezek nem igazi hierarchikus generatív modellek. Én próbálok egy másik irányt venni ebben az előadásban. Nevezetesen azt, amikor egy másfajta particionálást veszük a joint eloszlásra, azt, amikor Markov struktúránk van. Tehát az X fölött közvetlenül csak a Z1 látens változók vannak, és a Z1 változók fölött vannak a Z2-k. Ez azt jelenti, hogy itt a Z2 az csak indirekt módon befolyásolja az X-et a Z1-en keresztül. És fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mi okunk volna erre? Tehát mi az a normatív érv, ami miatt azt mondom, hogy ez egy jobb fajta megközelítés, mint a másik volt. És nekem erre az intuícióm a következő. Amikor így fogalmazzuk meg a generatív modellt, akkor amit teszünk, az a következő. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a magasabb szintű látenseknek a szerepe az abban merül ki, hogy azokon keresztül megtanuljuk azt, hogy milyen fajta prioriaink lehetségesek a Z1 látens változóink fölött. Tehát igazából a Z2 szerepe az nem az, hogy az X-eket közvetlenül befolyásolja, hanem a szerepe az, hogy valamilyen módon egy jófajta priort adjon a Z1 változóink számára, és ezen keresztül a posterioriaink, tehát amikor következtetéseket vonunk le az X megfigyelése révén a Z1-re nézve, akkor valamilyen módon a posterioriaink azok expresszívebbé, kifejezőbbé váljanak, vagy még egyszerűbb kifejezéssel komplexebbé tudjanak válni. És egy kb. Ilyen grafikus intuíció arra, hogy mit jelenthet ez, az a következő. Amikor van egy egyrétegű generatív modellünk, és a tényleges posteriorunk az valamilyen ilyen exotikus eloszlás, amit csak egy ilyen kontúrvonallal jellemzek, akkor a variációs posteriorunk, amit ez a Q eloszlása közelítő posterior definiál, az alapvetően egy roppant érdektelen, korrelálatlan, végtelen unalmas eloszlás. És amennyiben mi azt tudjuk csinálni, hogy van egy kétrétegű generatív modellünk, akkor a QZ1 given X posterior eloszlásunk, ez igazából egy marginalizálást jelent a különböző lehetséges, bocsánat, itt a Z2 fölött marginalizás, itt ezt hibásan írtam, ez nem TZ1, hanem TZ2. Tehát egy marginalizálás jelent a Z2 fölött, és ez azt jelenti, hogy a marginális posteriort azt valamiképpen úgy próbáljuk meg konstruálni, hogy egy egyszerűbb posterioroknak a posteriorok fölött vett átlagot nézünk, és potenciálisan a Z2 függés miatt ez a marginalizálás az egyszerű posteriorok fölött, az egy szép, komplex és a valódi posteriort közelítő eloszlás lesz. Jó. Tehát itt az elgondolás az, hogy amikor marginalizálunk az E2 fölött, akkor fogjuk, azáltal fogjuk elérni azt, hogy a posteriorunk az kifejező lesz. És lényegében, amit elérünk, az, hogy a Z2 az egy olyan úgynevezett kontextuális triort definiál a Z1 számára. Tehát, hogy a Z2 érték az adott érték, akkor az mindig egy meghatározza az, hogy a Z1 változók azokat hol várjuk. És egy másik értékénél a Z2-nek valahol máshol fogjuk várni a Z1 változókat. Oké, tehát lényegében ez az ilyen grafikus bepillantásában, hogy miért is jó egy ilyen hierarchikus modell, egy ilyen Markov struktúrájú hierarchikus modell. Na és akkor hogyan tudjuk ezt a hierarchikus variation autoencodert konstruálni? Itt ugye ugyanaz a recepttel fogunk élni, mint az előbb, a log marginal likelihoodot azt először ezzel a nihil művelettel kiegészítjük, tehát expectation, tehát várható értéket veszünk egy Z1-Z2 eloszlás fölött, ami ugye itt most a variációs közelítő posztérünk a Z1-Z2 joint eloszlásra, és ugyanazokon a lépéseken végig sétálva, mint amit az előbb tettünk, nagyjából hasonló dolgokra juthatunk. Az egyedi dolog, amire itt érdemes felfigyelni, az, hogy van egy választásunk. És a választásunk az a következőképpen néz ki. A választásunk az abban jelenik meg, hogy a joint posterior, tehát a Q-Z1-Z2 az X-re kondicionálva, azt különböző módokon tudjuk particionálni, anélkül, hogy az általánosságból bármit is veszítenénk. Van egy olyan particionálása a joint posteriornak, amit úgy nevezhetünk, hogy ez a feedforward, azaz, hogy lényegében úgy parametrizáljuk, hogy két külön kis Q függvényünk van, az egyik a Z1 az X-re kondicionálva, a másik a Z2 a Z1-re kondicionálva. A másik alternatív parametrizálás, vagy particionálás ennek a joint posteriornak, az, amikor egy úgynevezett top-down particionálást használunk, amikor a Z1 az kondicionálva van az X-re és a Z2-re egyaránt, és van egy másik komponensünk, vagy faktorunk, ez pedig az, hogy a Z2 az X-re kondicionálva. Ez lényegében így néz ki, hogy grafikusan, hogy a felismerési modellünk, vagy a recognition modellünk, az két függvényből áll össze. Van egy, ami közvetlenül az X függő Z2, és van egy másik, ami a X-től és Z2-től is függő Z1-re vonatkozó eloszlás. Oké? És én a továbbiakban erre fogok koncentrálni, erre fogok fókuszálni, és lesz egy pont, amikor visszatérek arra, hogy a feedforward az csak úgy, tehát hogyha a feedforward módon konstruálom meg a variációs posteriorunkat, az csak ugyan egy olyan választás, ami simán mindenféle következmények nélküli, tehát egy innocent választás. Tehát ugye itt egy, igen, tehát itt egy pillanatra még nézzünk vissza arra az előző szlájdoddal, vessük össze azt, amit itt csinálunk. Hogyha ránézünk erre a grafikus struktúrára, ami a jobb oldalon látszik, a zöld vonalban fejezik ki, látszik az, hogy itt valójában van egy skip connection, olyan skip connection, ami ellen az előbb érveltem. Én azt gondolom azonban, hogy ennek így a politikában különböző az értelmezés ennek a két skip connectionnek. Az előzőnél skip connection az konkrétan arra vonatkozott, hogy milyen feltételésünk van arra, hogy az x-eik azok hogyan jönnek létre a látás változóikból. Itt pedig a skip connection az csupán úgy jelent meg, mint egy opcionális választás arra nézve, hogy a posteriort azt hogyan particionáljuk. És én most itt ebben az előadásban amellett teszem le a voksomat, hogy ez a skip connection-es recognition modellt használjuk, és ennek az oka az, hogy ez jól működik, amit majd az eredmények fognak demonstrálni, és esetlegesen a diszkuszióban visszatérhetünk arra, hogy a feedforward az nem tudom, részleteit annak, hogy miért nem működik. Jó. És tehát annak a magyarázatára, hogy miért Teodának hívjuk, arra azt tudjuk mondani, hogy a variációs posterior, a Z1 variációs posteriorja az explicit módon függ a Z2-től is. De olyan, mint hogyha a fölülről jövő behatások is figyelembe vannak végre, amikor a Z1 posteriort számoljuk. Oké, okay. És csak hogy legyen egy végső igazság is, hogyha így kifejezzük az elbót, akkor is egy szép zárt formát fogunk kapni, aminek most nem két tagja lesz, hanem három tagja. Az első tag az olyan, mint az előző formája az elbónak, itt is van egy rekonstrukció, tehát a variációs posterior alapján próbáljuk meg rekonstruálni azt, hogy az X-nek a valószínűsége az micsoda, és még van két másik Kullback-Leibler divergencia tag. Ennek az elsője az arról szól, hogy a Z1 posteriort azt próbáljuk társítani a kontextuális priorhoz, tehát a kontextuális prior alatt azt értjük, hogy hogy egy adott Z2-t feltételezve milyen eloszlásunk van a Z1-en, és ja igen, most tovább magyarázat nem is volt. A második káltag az pedig ugyanaz, mint amit korábban láttunk, tehát a Z2 posterior és a Z2, tehát a Z2 variációs posterior és a Z2 prior közötti távolságot bünteti. Itt azt hiszem, hogy a plusz helyett valójában mínusz van az utolsó kál előtt, ezt csak fejből írtam, és azt hiszem, hogy elírtam. Jó, tehát oké, okay, most ezzel az elbóval lényegben definiáltam azt, hogy milyen modellben fogunk gondolkozni, és mostantól fogva a célom az a következő. Lényegben valamilyen módon validálni akarom, hogy hogyha tanulok természetes képeken egy ilyen modellt, az valamilyen módon értelmes dolog lesz, és ezt kétféle módon közöltem meg. Az egyik az, hogy a valamilyen módon látens reprezentációt próbálom meg karakterizálni, ezt, hogy a Z1 és Z2 feature-ök azok hogyan néznek ki, és a másik pedig az, hogy megpróbálom megérteni azt, hogy az inferencia, amit végez ez a modell, az értelmes-e. És ezen keresztül, hogy az inferencia az értelmes-e, az lényegében arról szól, hogy megpróbálok olyan fajta kvázi validációs eszközöket bemutatni, aminek a segítségével értelmezhető az, hogy tehát mélyebben értelmezhető az, hogy az a probabilisztikus masinéria, amit kifejlesztettünk, az jó dolgot csinál-e, vagy sem. Jó, és akkor itt bele is vágnék. Előzetesen néhány dolgot megpróbálok tisztázni azzal kapcsolatban, hogy mit gondolok érdekesnek, és mit gondolok nem érdekesnek akkor, amikor ezt a hierarchikus variational autoencoder-t vizsgáljuk. Vannak olyanok, amiket nuisance faktoroknak nevezek, amiket nem szívesen vizsgálok, és abban próbálunk a lehető legtisztább megközelítésre törekedni. Tehát az, hogy milyen fajta aktivációs függvényt használunk, az, hogy használunk-e olyanokat, mint ilyen gradiens normalizálás, ilyen gradient skipping, gradient clipping, az, hogy használunk-e regularizációt a tanulás során, és hogy milyen fajta tréning időzítéseket használunk. Ezekben megpróbálunk a lehető legkonzervatívabbak lenni, tehát például ilyen gradient skipping, gradient clipping, ilyeneket nem használunk. Ezt sokszor az irodalomban használják. Nekünk a tapasztalatunk az, hogy ezeknek a használata az kiküszöbölhető, a regularizáció használata is kiküszöbölhető azzal, hogyha a learning rate-et azt megfelelően okosan választja meg az ember, tehát alacsonyra választja. És nem tudom, aktivációs függvények közül azt használjuk, ami az elbót azt legokosabban fogja számunkra alakítani, tehát hogy amivel legjobban tudjuk a célfüggvényt optimalizálni. És vannak természetesen olyan fajta vizsgálatok, amik szerintem sokkal értelmesebbek, amik sokkal izgalmasabbak, amik bepillantást adnak abba, hogy a választásaink azok milyen fajta értelmes választásokat tudunk tenni, amikor konstruálunk egy ilyen hierarchikus generatív modellt. Az egyik az lényegben az, hogy milyen fajta komputációs komplexitást feltételezünk a generatív modellben. A második rész, a második az volna, ami, hogy milyen fajta információs komplexitást feltételezünk, hogy valamilyen módon kontrollálni akarjuk a kölcsönös információt a különböző rétegek között, a megfigyelések és a különböző látás rétegek között. És ugyanígy az inductive bias-ek közé sorolnám azt is, hogy milyen fajta priort használunk a modellünkben. Mindegyikre nagyon röviden ki fogom fejteni, de nem ígérem azt, hogy kimeríti módon mindegyiket meg fogom vizsgálni. Amit fogok itt csinálni az előadásban, az, hogy megmutatom azt, hogy mi az, ami egy jól működő, és milyen az, ami egy jól működő ilyen hierarchikus generatív modell, és néhol bepillantásokat próbálok adni abba, hogy ezek a választások, hogy milyen fajta ilyen inductive bias-eket használunk, az hogyan befolyásolja azt, hogy hogyan tanulunk és mit tanulunk. Jó. Nagyon röviden azért mégis megmutatom azt, hogy mit jelentenek ezek a választások. Tehát, hogyha van egy sima két rétegű generatív modellünk, aminél van ez a top-down típusú recognition modellt használunk a variációs posteriorra, és egy ilyen Markov struktúrájú generatív modellt, akkor mi alapvetően az inductive bias-t azt abban keresjük, hogy milyen fajta leképezések vannak a Z1 és X, és a Z2 és Z1 között. Sokkal kevésbé vizsgáljuk a recognition modellt, tehát a Q függvényeket, mégpedig azért, mert nyilván ez egy insight, amit a korábbi kutatásokból szereztünk. Igazából a választásunk az sokkal inkább abban leledzik, hogy a generatív modellünk az milyen struktúrára jó. Úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a generatív modell az hajlamos túlillesztésre, a recognition modell az sokkal kevésbé. Tehát a választásunk arra nézve, hogy milyen komplexitású modellt akarunk használni, az sokkal inkább érdekes abban, arról az oldalról, hogy a generatív modellünk az milyen struktúrája. Itt konkrétan a választásunk az a következően fog kinézni. Az alsó rétege a generatív modellünknek az egy sima lineáris generatív modell lesz, és ennek a motivációja az, hogy a lineáris generatív modelleknél tudjuk azt, hogy milyen fajta reprezentációt várunk, tudjuk azt, hogy minek kéne történnie, és ilyen módon tudunk koncentrálni arra, hogyha egy ilyen hierarchikus generatív modellt akarok konstruálni, akkor a Z2 az Z2 réteg, tehát a mélyebb látens réteg, az hogyan befolyásolja az inferenciát és a reprezentációkat. A második rétegben valamilyen erős, nem létezik, vagy valamilyen jól paraméterizálható lenőrítást tételezünk fel, amit így ezzel az F-el jelöltem. Ez az F, ez egy multilayered perceptron lesz, ami teljesen összekötött, és amit alapvetően leginkább vizsgálunk az, hogy ebben a multilayered perceptronban a rétegeknek a száma az milyen, ez lényegében kifejezi azt, hogy milyen fajta kvázi komputációs komplexitásunk van a magasabb szintű rétegen. És alapvetően egy softmax aktivációt fogunk itt használni. Jó, az, hogy az information complexity-t azt hogyan tudjuk beépíteni valamilyen módon a modellünkbe, arra itt most nagyon-nagyon csak dióhéjban fogok utalni, és ez az utalás a következően hangzik. Tehát amikor van ez az elbónk a hierarchikus generatív modellben, amit optimizálni akarunk, akkor bevezethetünk két egyszerű konstans, ezeket, amiket B1-B2-vel jelölök, amiről belátható, hogy valamilyen módon, ha indirekt módon is, de befolyásolja azt, hogy a különböző sztochasztikus változóink között a kölcsönös információ az mekkora. Ez a beta 1 az kicsi, akkor a kölcsönös információ az nagy lesz, hogyha a beta az nagy, akkor a kölcsönös információ az kicsi lesz. Ezeket nem fogom itt most nagyon extenzíven explorálni, de bármilyen kérdés van, ezt majd tudjuk diskutálni. És a harmadik induktív bias az a prioroknak a formája. Tehát a default, az alapértelmezett priorunk az a normál prior, és mi alapvetően neuroscience indítatásból megfontolunk egy másikat, ez a Laplace prior. Itt az azonos valószínűségű vonalak azok nem körök, hanem és nem ellipszisek, hanem alapvetően ilyen rombuszok. És ezzel, amit szintén így használni fogunk a számításainkban, az az, hogy a variációs posteriornak az alapja is Laplace lesz. Ennek pedig az oka az, hogy tehát ez ilyen járulékos következmény, vagy járulékos veszteség. Ennek az oka az, hogyha a prior és a variációs posterior is Laplace, akkor zártalanokon számolható a K-divergencia. Jó, tehát akkor nagyon gyorsan csak megnézve az, hogy milyen hatása is van mondjuk a priornak. Tehát, hogyha veszünk egy egyszerű ilyen hierarchikus generatív modellt, és azt nézzük, tehát most azt nézzük meg, hogy a reprezentációk az hogyan fog alakulni, annak függvényében, hogy a priorunk az milyen alakú. Hogyha természetesképeken tanítjuk ezt a hierarchikus generatív modellt, és az ZL szintjén nézzük azt, hogy milyen filterek alakulnak ki. Ugye ezek lineáris filterek, mert egy lineáris a generatív modellünk, akkor alapvetően egy Fourier bázist fogunk találni. És ezek igazából, ez a Fourier bázis, ez nem más, mint a természetes képeken a PCB bázis is, nem meglepő módon. És viszont, hogyha Laplace priort használunk, akkor egy teljesen másfajta struktúrát fogunk kapni a lineáris filtereinkre. Ezek a lokalizált Gábor-szerű filterek, amik egyébként valójában csak megerősítik a korábbi ismereteinket, hogyha egy van egy lineáris modellünk, amiben sparse priorunk van, tehát egy Laplace priorunk van, akkor ilyen olyasfajta filtereket fogunk kapni, amik egyébként emlékeztetnek az elsődleges látókéregnek a sejtjeinek a receptív mezejére. Jó, tehát itt ez csak egyfajta insight arra nézve, hogy a priorunk az hogyan befolyásolja a dolgokat. És annyiban ez azért fontos szerintem, hogy vannak fontos és nagyon mély cikkek is, amik azt mondják, hogy a prior szerepel egy ilyen variációs autoencoder tanulásánál ez milyen csekély. Valójában, hogyha itt megnézzük, csupán egy olyan változás, hogy sparse-nak tekintjük, vagy nem sparse-nak a priort, az egy elég masszívan befolyásolja az, hogy milyen reprezentációt kapunk, hogy lokalizáltat, vagy nem lokalizáltat. Igen, hogyha nagyobb méretű patch-ekre megyünk, akkor is van ez a különbség, talán kicsit kevésbé kifejezett. Ezek úgy néznek ki, mint alapvetően egy ilyen Gauss burkolóval Fourier filterek lennének, a normál priorra kapott filterek. Jó. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy a Z2 szintjén, tehát a magasabb rétegekben milyen fajta reprezentáció lehetséges, ahhoz egy pillanatra neuroscience inspirációt gyűjtögetünk. Nevezetesen az, hogy tudjuk azt, hogy a másodlagos látókéregben a sejtek azok ilyen magasabb szintű, nem lineáris tulajdonságokra érzékenyek, azaz textúrákra érzékenyek. És ami pozitív a textúrákban, az, hogy tudunk konstruálni olyan modellt, aminek segítségével tudunk végtelen sok textúrát generálni, és ennek segítségével tudjuk alapvetően tesztelni azt, hogy milyen fajta reprezentációk van a hierarchikus generatív modellben. Tehát abból az inspirációból kiindulva, hogy a V2-ben, mondjuk a majomban milyen fajta érzékenységek vannak, mi használunk szintetikus textúrákat, és ezzel próbáljuk megtesztelni azt, hogy mi történik a Z2 szintjén. Ez egy konkrét felvétel mérés a majom elsődleges és másodleges látókérgéből. Szóval egy pillanatra át fogom ugrani, az idő, azt valahogy korlátozott tartsuk. Mi is, amit csinálni fogunk, az az, hogy szintetizálunk iszonyú mennyiségű ilyen textúrát, és ezekkel a textúrákkal tesztelni fogjuk azt, hogy milyen fajta válaszokat kapunk az E2 szintjén. Különböző textúra családjaink vannak, van ilyen kígyóőszerű, van ilyen repedezett talaj, van ilyen, ami nem tudom, ilyen gyógyszerek, meg összegyűlött alufólia, meg ilyesmi. Oké? Okay? Jó. Hogyha megnézzük azt, hogy alapvetően természetes képeken tréningezett hierarchikus generatív modellben a Z2 reprezentációk az hogyan néz ki, és nézzük azt, hogy a posteriorok minnyei a különböző textúra családokra hogyan néznek, hogyan mutatnak, akkor azt látjuk, hogyha van mondjuk 70 dimenziós látenserünk a Z2 szintjén, akkor lesznek olyan látenseink, amik kifejezetten szelektívnek tűnnek a különböző textúra családokra, ami abból látszik, hogy a posterior mi-nek a különböző textúra családokra azok elkerülnek, azaz, hogy mondjuk itt van egy olyan Z2 dimenzió, ami a sárga textúra családra negatív átlagos posteriort produkál, és van egy másik, ami a zöld textúra családokra ad negatív posteriort, nagy negatív posteriort. És ha belenézünk a reprezentációkba, akkor szintén azt látjuk, hogyha kiválogatunk ez alapján két látens dimenziót, akkor ezek a textúrák gyönyörűen elkülönülnek egymástól. Tehát az alapján, hogy volt ez az inspiráció az idegtudományból, hogy ezeket érdemes használni, kiderült az, hogy csak ugyan igaz az, hogy ezek a látens reprezentációk, ezek viszonylag a Z2-beli látens reprezentáció az valami módon textúra szelektív. Akkor, ha egy kicsit belenézünk abba, hogy a komputációs komplexitás ezt hogyan tudja ezt befolyásolni, akkor csinálunk egy olyan, itt most csinálunk egy olyan modellt, amiben lényegesen nagyobb számú látásdimenziók van, és ami nagyon fontos az, hogy a Z1, tehát a generatív modell, ami a Z2-ből a Z1-be mutat, tehát a P-Z1 Z2-re kondicionálva, az egy nagyon erősen nem lineáris modell lesz. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan néznek ki a posteriorjaink ezen a 250 dimenzión, akkor a következőt látjuk itt ezeken az oszlopokon, az látszik, hogy az egyes boxokban a jobb oldalon azt mutatjuk, hogy a posterioroknak a szélessége az milyen, és a bal oldalon azt mutatjuk, hogy a posterioroknak a mínjei azok milyen szúrásúak. És amit látunk az, hogy nagyon sok olyan látens dimenziónk van, aminél a posteriorunknak a szúrása az 1. Azaz, hogy pontosan ugyanolyan a posterior, mint a prior. És a posteriornak a minje az pedig nulla közeli, ami azt jelenti, hogy a posteriorunk az igazából soha nem mozdul el abból a posteriorról, ami valójában azonos a priorral. Ezt az irodalmat úgy ismerik, hogy posterior collapse, azaz, hogy elveszítünk egy jó rakás dimenziót a Z2 látenstérből, amik semmit mondóak lesznek, és alig marad néhány dimenziónk, három darab dimenzió marad, amelyik mond valamit, ez látszik itt, hogy három tűnik ki közülük. Ami érdekes nagyon az, hogy ez a három dimenzió, ez pont az a három dimenzió, ami egyébként szelektív a textúrákra is. Jó, tehát amit ebből tanultunk, az, hogyha a komplexitását, a komputációs komplexitását, a generatív modellnek ezt megnöveltük, az erőműben ott mindez a két rétegű volt, vagy csak egy rétegű volt a generatív modellünk, itt meg négy rétegű, azzal lehet tudjunk érni egy kontrollítik eredményt is, azaz, hogy ilyen posterior kollapszet fog szenvedni a modellünk. Jó, azt hiszem, hogy egy picit most exploráltuk ezt, hogy milyen a reprezentáció. Ja, igen, még egy részt kihasználni. Tehát a reprezentációknak a felderítésére lehet használni a következő insight-ot is. Amikor konstruálni akarunk textúrákat, akkor alapvetően ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy adott képről ilyen összegző statisztikát, summary statisztikát gyűjtögetünk. És ahhoz, hogy textúrákat generáljunk, ahhoz különféle fajta summary statisztikára volt szükségünk. Van olyan, ami fázisfüggő, és van olyan, ami fázisfüggetlen. És az összetevők, ezek fontosak ahhoz, hogy jó minőségű textúrákat tudjuk generálni. És ez egy inspirációt adhat nekünk arra, hogy megnézzük azt, hogy az a látens reprezentáció, amit találunk a Z2-ben, ott igaz-e az, hogy mind fázisfüggő, mind fázisfüggetlen dimenziókat találunk. És amit lehet látni, az a következő. Megnéztük azt, hogy milyenek a posteriorjaink a természetes képekre, és olyan természetes képekre, ezek vannak sötéttel, és olyan természetes képekre, amiknél a Fourier, tehát egy Fourier dekompozíciót csináltuk a természetes képekre, és a fázisokat azokat összekevertük, ezeket hívjuk face scramblednek, ezt mutatjuk világosnak. És ami látszik az, hogyha van 10 látás dimenziónk a Z2-ben, akkor ezek közül 9 az fázisfüggő lesz, és lesz olyan, ami fázisfüggetlen. Ugye ezeket hívjuk úgy, hogy kvázi energiafilterek, meget ismerjük azt, hogy vannak ilyenek a természetes, ami a látórendszerben is. Ahogy a textúrákat teszteljük, akkor nagyon hasonlókat fogunk látni. Ott is létezik ilyen erős fázisfüggésége ezeknek a látás dimenzióknak. Ami gyönyörű igazából az, hogy ugyanez a dolog, ez megfigyelhető a V2 neuronjain is. Ott is a sejtek azok alapvetően ilyen fázisfüggést fognak mutatni. Tehát, hogy a különböző textúrákra megnézzük azt, hogy milyen fajta válaszokat adnak akkor, hogyha az eredeti képet mutatjuk, amik sötéttel vannak, és face scrambled képekre, akkor látjuk azt, hogy alacsonyabb intenzitású választ fogunk kapni. Jó, tehát itt is megteremtettünk egy kapcsolatot a kettő világ között. A neurális és a machine learning között. És akkor utoljára hadd merüljek bele egy picit abba, hogy mit jelent az, hogy expresszív, hogy az inferenciánk az értelmes legyen. Ezt egy picit érintettük már, nevezetesen az, hogy azt szeretnénk, hogy a posteriorunk az valamilyen módon expresszív legyen, jó kifejező erejű legyen, tehát valamilyen módon jól struktúrált legyen. A másik pedig az, amit elvárunk az inferenciával szemben, hogy valamilyen kontextuális priorokat tudjunk találni. Ugye a problémánk az, hogy a variációs posteriornak annak a struktúrája az lényegben nem létezik, mert a variációs posterior az alapvetően egy korrelálatlan, vagy Gauss, vagy Laplace, vagy valami hasonlóan kevés izgalmas dolog. De nézzük meg ezt a kétféle recognition modellt, amit az előbb fölvázoltunk, a feedforwardot és a top-down-t. Ugye a feedforwardnál amit látunk az, ha megnézzük azt, hogy a Q Z egy given X az hogyan néz ki, az alapvetően tényleg is egy strukturálatlan dolog. Tehát, hogyha ez egy normál, akkor ez egy kör, hogyha Laplace, akkor ez egy rombusz. És ugye ez az, ami a recognition modellben direkt módon el is érhető ez a QZ egy given X. Tehát ez lényegében a posteriorunk, amit a recognition modell az biztosít számunkra. És hát ennek a posteriornak a komplexitás az hát elég minimális. Hogyha megnézzük azt, hogy a másik esetben egy ilyen posterior az hogyan néz ki, tehát a Z1 posteriorja az hogyan néz ki, az ugye tartalmazza a marginalizálást a Z2-n keresztül, és bocsánat, itt nem kaptam be a fi elég backslash-t, és emiatt lett ilyen csúnya ez az utolsó kifejezés. A lényeg valójában az, hogyha megnézzük azt, hogy a variációs posteriorunk az milyen, annak nem köti meg a komplexitását az, hogy milyen fajta variációs posteriorból indultunk ki, hanem a közelítő posteriorunk az végeredményben egy struktúrált dolog. Tehát a komplexitás a marginális posteriornak az túl tudja lépni a sima variációs eloszlásnak a komplexitását. És azt hiszem, hogy ez itt egy nagyon fontos insight, amit tudunk gyakíteni innen, mert az, hogy matematikailag valójában mindegy, hogy bontjuk szét a variációs posteriorunkat, a joint variációs posteriorunkat különböző tapokra, de amiatt, hogy a, hogy variációs dolgozunk, emiatt a generatív és a recognition rész az szétesik egymástól, és ilyen módon alapvetően, amikor ilyen feed-forward módon konstruáljuk meg a recognition modellt, akkor arra semmilyen hatása nincsen a generatív résznek, tehát nincsen semmi olyan, ami strukturálni tudná a posteriorunkat, és nagyon-nagyon érdektelen posteriort fogunk szerezni, ami hát pontosan ellentétes azzal, ami mentén elindultunk, hogy miért szeretnénk egy hierarchikus generatív modellt csinálni. Nevezetesen az, hogy legyen egy expresszív posteriorunk. Itt a feedforwardban a posteriorunk az semmilyen szinten nem expresszív. Jó, az idő rövidsége miatt egy picit föl fogom gyorsítani a dolgokat, és amit mutatni akarok itt, bocsánat, az a következő. Okay. Jó, tehát hogyha megnézzük azt, hogy hogyan néz ki alapvetően a Z1-ben mondjuk a legegyszerűbb struktúra, a korrelációs struktúra, akkor észreveszünk azt, hogy a korreláció az két dologból tevődik össze. Az egyik az, hogy a variációs posteriorunkban lévő korrelációk azok hogyan néznek ki, és a másik pedig egy olyan fajta korreláció, ami abból adódik, hogy a Z1 posterioroknak a mínjei azok hogyan mocorognak akkor, hogyha a Z2 fölött átlagolunk. Az első tag az ugye érdektelen, annak nincsen korrelációja, mert nincsen, mert a variációs posteriorunkban nincsen. Viszont a másodiknak potenciálisan van korrelációja. És mivel hogy a Z2 reprezentációink az olyan, hogy ez textúra szelektív, ebből következik egy nagyon fontos dolog. Ebből az következik, hogy alapvetően azt várhatjuk, hogy a V1-beli korrelációk, vagy a Z1-beli korrelációk, tehát az alacsonyabb szinten lévő látens változókban lévő korrelációk, azok specifikusak lesznek arra, hogy a Z2 posteriorunk az milyen volt. És ebből az is következik, hogy alapvetően a korrelációs struktúrából, a Z szintű korrelációs struktúrából dekódolható az, hogy milyen fajta, hogy milyen textúra családot figyeltünk meg. Tehát, hogy az adott stimulusunk az mely textúra családból érkezett. És ez egy olyan fajta insight, ami elmondja azt számunkra, hogy milyen fajta módon, milyen módon strukturálódik a posteriorunk, akkor, hogyha megfelelő inferenciát végzünk. És az, hogy a korrelációk szintjén jelenik meg ez a hatás, ez azt mutatja, hogy a top-down hatások azok alapvetően a korrelációt tudják befolyásolni, úgy is, hogy a Z1 mint azt nem határozzák meg egyértelműen. Jó, nagyon röviden meg tudom említeni, hogy igazából ennek is van korrelátum a neurális adatban, tehát ezt meg lehet mutatni, hogy ez a korrelációkból lényegében dekódolható a stimulus struktúra. És végül pedig azt mutatnám meg, hogy mit jelent az, hogyha értelmes kontextuális priorokat akarunk megszerezni. Ugye arról van szó, hogyha ránézünk az elbóra, és annak van két tagja, vagy három tagja, melyben a második tag az egy Kullback-Leibert divergencia két tag között. Az egyik az, hogy milyen fajta kontextuális priorunk van, ami a generatív modellnek a PZ1 given Z2 tagja, és a variációs posterior, azaz a QZ1 given XZ2. Azt várjuk, hogy valamilyen módon, amikor inferenciát csinálunk, akkor igaz lesz az, hogy egy priort tudunk szerezni a Z1 szintjén a Z2-re nézve. Ez lényegében nem más, mint az, hogy image imprintinget tudunk csinálni, azaz, hogy Az, hogy egy adott helyen a kép az hogyan néz ki, az meghatározható számunkra abból is, hogy az adott helynek a környezetében milyen struktúrákat látunk a képen. Tehát ez lényegében azt jelenti, hogyha van mondjuk egy adott filterünk, aminek mutatunk képeket, mondjuk természetes képeket, és csinálunk egy olyan változtatást a képen, hogy maszkoljuk azt a területet, amelyre a filterünk az érzékeny, akkor azt várjuk, hogy a filterünknek az aktivitása az valamilyen módon tükrözni fogja a kontextust, azaz, hogy a maszkolt Z1 válaszunk, a maszkolatlan Z1 válaszunk, a díszítés tengelyen ez van, azok valamilyen módon összefüggenek. Tehát, hogyha van 4 képünk, akkor az, hogy a maszkolatlan válaszunk az mit jósol, az meg fogja határozni azt, hogy a maszkolt válaszaink azok milyenek lesznek. De ez az, amit kontextuális priorként várunk, ez egy olyan dolog, amit ellenőrizni tudunk, és ezt csak ugyan a TDY-ban meg is tudjuk tenni, és ott látjuk azt, hogy amikor csinálunk inferenciát, és megnézzük azt, hogy a lineáris válaszunk és az inferált válaszunk azok hogyan néznek ki egymáshoz képest, azt látjuk, hogy a Z1 válasz és a Z1 válasz az egész jól meg tudja jósolni a maszkolt Z1 választ. Tehát valamilyen módon ilyen kontextuális behatás van a Z1 szintjén, azaz, hogy a Z2-t, mint a Z2 top-down információt, ezt fel tudja használni a Z1 arra, hogy inferenciát csináljon, és ez a maszkmérettől függetlenül viszonylag jól tud működni. Ez egy neurális mérésben úgy jelenik meg, hogy lényegében ilyen illuzórikus kontúrokat lehet mérni, amit gyönyörűen egyébként ki is lehet mérni, hogy van egy olyan sejték, ami csak erre a kis altérre érzékeny, amit itt lehet látni, akkor lehet látni azt, hogy kvázi egy illuzórikus kontúrt képes érzékelni ez a sejt, és nyilvánvalóan ez azt mutatja, és hasonlóképpen, mint egy ilyen hierarchikus inferenciában a top-down hatások azok kontextuális prior tudnak teremteni. Jó, és szerintem itt be is fejezném. Tehát alapvetően, amit csináltuk, az volt, hogy megpróbáltuk megnézni azt, hogy ebben a hierarchikus generatív modellben, amit megkonstruáltunk, hogyan néznek ki a reprezentációk, és hogyan néz ki az inferencia. Az inferenciára volt olyan kritériumunk, hogy kontextuális priorokat be tudjunk azonosítani, és ezek kívül a top-down hatások azok megjelenjenek akkor, amikor inferenciát csinálunk, és ilyen módon legyenek valamilyen módon a posteriorök azok expresszívek. És szerintem a legérdekesebb insight, amit itt kaptunk, az volt, hogy a recognition modellnek a megválasztása az alapvetően tudja befolyásolni azt, hogy ezek a feltételek ezek teljesülnek-e. És amennyiben egy ilyen hierarchikus variation allowed encodert konstruálunk, akkor van egy ilyen bónusz, amit én, mint idegtudós tudok begyűjteni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az elsődleges látókirekben és másodleges látókirekben lévő neuronok, azokat a tulajdonságokat, azokat a választulajdonságokat, azokat teljesítik, amiket mi elvárásként támasztottunk egy jó fajta inferencia és egy jó fajta reprezentáció felé. Jó, és akkor itt én be is fejezném az előadásomat. Köszönetet kell mondanom a Csikor Ferinek, aki az oroszlán részt vállalta ebből a munkából, és Messzne Balázsnak, és a támogatóknak, akik segítettek ahhoz, hogy ez a munka megvalósulhasson. És mindenkinek a figyelmét is nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen az adást, Gergő. A hallgatóságtól, ha vannak kérdések, akkor várjuk őket. Én persze készültem kérdéssel az előadás hallgatása közben, és mondom is akkor, hogyha más egyre nem jelentkezik. Tehát azt értem, hogy a prior, az az L1 jellegű prior, amit választotok oda, az ilyen sparsity inducing, de hogy te azt mondtad, hogy idegtudományi motivációjú, és az, arra már nem tudtam, hogy mire gondoljak, amikor azt hallottam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy
ez egy kiváló kérdés. A motiváció mögötte az nagyjából az, hogy amikor sparse priort használunk, az lényegében egy olyasfajta implicit incentívát ad, hogy olyan reprezentációt keressünk, amiben egy természetes kép az úgy jeleníthető meg, hogy relatíve kevés látens változónak az aktivitása szükséges hozzá. Tehát a rekonstrukcióhoz, egy hiteles rekonstrukcióhoz kevés látens változó szólal meg. Ez mondjuk ellentétben áll egy PCI bázissal, ahol ilyen megkérdésünk nincsen, ahol átlagosan majdnem az egész filterhalmaz aktív lesz, amikor rekonstruálni akarunk egy képet. És ehhez képest egy sparse reprezentációban csak egy sokkal limitáltabb számú látásváltozó lesz szükséges egy adott hitelességű rekonstrukcióhoz. És ennek a lényeg az, hogy olyan reprezentációt keresünk, ahol lehetőleg kevés neuronnak kell aktívnak lennie ahhoz, hogy hitelesen reprezentáljon mondjuk egy képet. De tehát, hogy ez egy értelmes kvázi ilyen inductive bias lehet. Van, ahol ennek kevésebb értelme van, hogyha mondjuk egy olyan reprezentációt akarok tanulni a Z2 szintjén, ahol meg tudom jeleníteni a textúrákban jelentkező transzláció invarianciát, az ugye egy nem sparse változó, az butaság lenne egy sparse priorral megpróbálni reprezentálni. Noha mondjuk a textúrákat, tehát mondjuk az, hogy egy adott image patch milyen textúrával jellemezhető, az már egy sparsabb jellegű változó, és ilyen módon ahhoz lehetne egy sparse priort alkalmazni. És tehát szerintem itt a legérdekesebb ilyen perspektíva az, hogyha egy látás, vagy van egy adott rétegű látásváltozónk, mondjuk Z2, és annak egy alterére sparse priort rakunk, egy másik részére nem sparse priort rakunk, akkor az segít ahhoz, hogy valami izgalmas reprezentáció alakuljon ki, hiszen azokat a változókat, amik sparse-ak, azt bepakolná a sparse altérbe, és a nem sparse változókat pedig a nem sparse altérbe, de ez csak egy gondolat, amit nem sem exploráltam különösebben. Viszont szerintem egy jó insight-ot ad ahhoz, hogy ezek a választások, ezek hogyan segíthetik azt, hogy izgalmas generatív modelleket tanuljunk.
Egyéb kérdés? Akkor én lehet, hogy majd még kérdezek tőled, de már nem. Rabolom a hallgatóság figyelmét a kérdéseimmel, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az előadást, és köszönjük, hogy itt voltál. Sziasztok!
Én is köszönöm a kívást!
Sziasztok!